Köszönjük, hogy ilyen hatalmas Istennek a jelenlétében lehetünk is. Köszönjük, hogy Te nagyon jól ismersz bennünket, és nagyon szeretsz minket, mindnyájunkat. Köszönjük, hogy készíteni akarsz a veled való találkozásra. Köszönjük az adventi időszakot. Köszönjük, hogy most így együtt lehetünk, mint gyülekezet. Kérünk, hogy vizsgálj meg bennünket. Kérünk, hogy a Te ígéd szóljon mi hozzánk, úgy, ahogy azt Te tudod megtenni, személyesen, Uram, és hatalmasan, és újítson meg bennünket, és kérünk, Urunk, hogy vigyél el bennünket arra a helyre, arra a lelki állapotra, ahol a helyünkön vagyunk, és valóban a Te akaratodat tudjuk cselekedni. Kérünk, hogy így használd igédet és testvérünket is ezen a délelőttön. Amen.
Apostolnak az efézusi gyülekezethez írt levele első részéből, bocsánat, második részéből olvasom Isten igéjét, a 14. verstől. Efézusi levél második rész 14. versétől a rész végéig. Mert ő a mi békességünk, aki a két nemzetséget egyítette, és az ő testében lebontotta az elválasztó falat, az ellenségeskedést, miután a tételes parancsolatokból álló törvényt érvénytelenné tette, hogy békességet szerezve a kettőt egy új emberré teremtse önmagában. Megbékéltette mindkettőt egy testben az Istennel, miután a kereszt által megölte az ellenségeskedést önmagában. És eljött, és békességet hirdetett nektek a távoliaknak, és békességet a közelieknek. Mert általa van szabad útunk mindkettőnknek egy lélekben az Atyához. Ezért tehát nem vagytok többé idegenek és jövevények, hanem polgártársai a szenteknek és háza népe Istennek. mert ráépültetek az apostolok és a proféták alapjára, a sarokkő pedig maga Krisztus Jézus, akiben az egész épület egybeilleszkedik, és szent templom már növekszik az Úrban, és akiben ti is együtt épültök, az Isten hajlékává a lélek által.
Szeretettel köszöntünk mindenkit az Úr házába. Hisszük, hogy az Úr szerezte nekünk ezt a napot, és elkészítette az ő igéit, szolgáját is, és így meg akar bennünket szólítani. Imádkozó lelkülettel legyünk ezen a délelőtön, és délután is majd a Filharmónia termébe, az evangelizáló összejövetelen. Köszöntjük szeretettel újból Mike Sámuel testvért, a Kecskeméti gyülekezetnek a lelkipásztorát. Örülünk, hogy közöttünk volt az este is, ma is egész nap, és az Úr akarja használni közöttünk. Kívánjuk, hogy érezze jól magát közöttünk, ezen a délelőttön érezze otthon magát, és amit az Úr a szívére helyezett, azt mondja el nekünk. Mi pedig imádkozunk azért, hogy testvérünket tudja az Úr használni.
Tegnap, amikor beléptünk a lakásba Sándorral, az este úgy beszélgettünk elég későig, és mondja nekem, hogy fáradt a gyülekezet, ki van merülve. Mondom, ez csak az a rosszabb, még hogy egy fáradt lelkipásztor hirdette itt az igét nektek tegnap este, és az a két fáradtság, ha találkozik, az nem mindig túl szerencsés. Igenis, tudom, hogy zsúfolt és nehéz napok vannak mögöttetek, és nem csak az elmúlt néhány napra gondolok, hanem ha arra gondolok, hogy egyfajta folyamatos gyászmunkában vagytok már évek óta, és főleg az utóbbi egy év az, ami fokozottan erről szólt, akkor meg tudom érteni azt a fáradtságot, amivel jár. Az ember érzelmileg is ki tud fáradni, mondjam nektek. Ha ugyanazok az érzések ismétlődnek és fölszakadnak, ebbe is ki lehet fáradni. És az az ige jött most elém az igédés előtt, hogy ezt osztam meg veletek bátorításként, ezzel a hittel fogok neki a ma délelőtti igehirdetésnek. Azt mondja Dávid a 19. Zsoltárban, hogy az Úr törvénye tökéletes, felüdíti a lelket. Az Úr intőszava határozott, bölcsé teszi az együgyűt. Az Úr rendelkezései helyesek, megörvendeztetik a szívet. Az Úr parancsolata világos, ragyogóvá teszi a szemet. Az Úr félelme tiszta, megmarad örökké. Olyan csodálatos, ezt még olvastam, hogy felüdít, bölcsé tesz, megörvendeztet, ragyogóvá teszi az ember tekintetét. Néha mondom, hogy a legjobb smink az Isten igéje. Tényleg meg tudja ezt tenni, hogy a tekintetünket is, az egész lelkünket át tudja gyúrni. És ezzel a hittel szeretném a hirdetni nektek Isten igéjét, ezzel a reménységed és várakozással, hogy az ige ezt tegye ma itt és most közöttünk ezen a délelőttön. Volt egy testvér Magyarországon, aki nem tudott jól magyarul, azért, mert nem magyar anyanyelvű volt, és állítólag tőle származik ez a mondás, hogy ahol élet van, ott mozogban. Ahol meg mozogban, ott van súrlódás is, nem? Ahol meg súrlódás van, ott meg léteznek konfliktusok is, és hadd mondjam nektek, hogy amíg ezen a földön kell élnünk, addig nem tudjuk ezt elkerülni. Márpedig én, ahogy ezt a gyülekezetet látom, meg ahogy beszélgettem itt az én testvéremmel az este, hogy mennyi mindent csináltok egy időben, a körzetben, párhuzamos sokféle munka, aztán itt a városban is, tele vagytok elfoglaltsággal, és ez így jó, ez így természetes egy élő gyülekezetben, ott adódnak néha surlódások is. Én is Isten kegyelmében egy olyan gyülekezetben szolgáltam az Urat, ahol sokféle program fut párhuzamosan. És azt láttam, hogy mindegyik testvérem, amelyik valamelyiknek programnak az felelőse, elfogult is. El is várom, hogy elfogult legyen, nem? Tehát van egy diakónusunk, az összes zenei szolgálatért felel, ezt koordinálja. Neki ez a dolga. Van, aki az óvodát vezeti ezerrel, és ezt csinálja. Van, aki a gyerekmunkát, és aztán lehetne sorolni körzeti munkát. Mindenkinek van valamilyen feladata, vagy az ifjúsági munkát vezetés. Azt várom is tőlük, hogy legyenek úgymond elfogultak. Ebből viszont fakad egy kicsit az, hogy néha adódnak akár a gyülekezeten belül is konfliktusok. Azt mondta valaki, hogy konfliktusok már pedig léteznek. Nem az a kérdés, hogy van vagy nincs, hanem az a kérdés, hogy meg tudjuk-e őket oldani. És azt a címet adtam ennek az igének, amiről ma szólnék hozzátok, hogy falbontás, mert nagyon könnyen kialakulnak néha keresztény kapcsolatainkban is konfliktusok. Gyülekezeten belül, családon belül, a társadalomban, a szomszédokkal nagyon könnyen bele lehet ezekbe keveredni. Alapvető három konfliktus forrás szeretnék most megnevezni, sokkal több van, de szeretném, hogyha megértenénk, hogy miért fontos erről beszélni. Az első egyszerűen nem más, és ez nem bűn, a másságunkból fakad. Itt ahányan vagyunk ebben az épületben, annyifajta családból, annyifajta neveltetésből, annyifajta kulturális háttérből jöttünk. Mindenki valamilyen sajátossággal érkezik a gyülekezetbe. És a Krisztus népe a gyülekezet az egy olyan sajátos közösség, ahol a legszélsőségesebb társadalmi kategóriák találkoznak. Ez egy csoda, hogy ezt Isten meg tudja tenni. Hogy a mi gyülekezetünkben is vannak orvosok, van még bankaligazgató is, most már nem az, de volt az, de van például hajléktalan is, van például pszichiátriai kezelt, és mindenféle emberből áll a gyülekezetünk. És ez így jó, és ez így szép. A korintusi gyülekezetben is voltak rabszolgák, meg voltak rabszolgatartók is. Hát ez elég nagy különbség, nem? Társadalmi különbség. És ez magától nem bomlott le, úgymond a társadalomban, de gyülekezetben ők testvérnek szólították egymást. Tehát nagyon sok mindenből fakad ez. Azt emlékszem, a gyerekkoromban itt voltam, én közel gyerek, Szatmárnémetihez, és emlékszem arra, hogy egy olyan különleges gyülekezetben szolgált apukám, ami egy családi gyülekezetből nőtte ki magát. Volt egy bácsi, aki az örökös hadifogságban megtért, megismerte az Úr Jézust, nem is volt soha gyülekezet tagja, hazajött, ott ő kint bemerítkezett, a családjából csinált egy gyülekezetet a házán. És aztán jött az iparosodás, költöztek be mindenhonnan a testvérek nagybányára, és mindenki hozta maga kicsi világát, nem? Sajátosságát. Nem volt ezzel semmi baj, hanem az volt a gond, hogy mindenki saját módján akarta megélni hívő életet. Hát azt emlékszem, hogy ment a súlódás. Állva, ülve, fogadjuk a pásztort, ülvacsorázunk, állvacsorázunk. Ilyen dolgokon nagyon-nagyon valóságos traumák voltak az első gyülekezeti tanácskozások nekem, miután bemerítkeztem. Akkor nagyokat néztem, ezek az áldott jámbor emberek, akik olyan szépen ülnek az Isten tisztelete, mi mindenre képesek egy tanácskozáson. Hát nagyon meglepett engem ez akkor is. Az egész nem bűnforrás, nem a bűn volt mögötte, nem egy konkrét bűn, hanem egyszerűen ízlésbeli, neveltetésbeli dolog. Legyen fúvós zene, ne legyen, pengetős zene, dicsőte zene, és ez ma is megy, csak más sikokon, más gyülekezetekben, más módon. Ez mind ízlésbeli kérdés. Aztán elmentem egyszer gyülekezetbe szolgálni, nem nevezem meg a gyülekezetet, azóta változott a helyzet, már csak azért sem. És hát a konferenciára megkértek ifjúsági konferenciát szolgálják, és ilyen zsenge tinédzserek vezették az éneklést, és úgy nagyon szeretettel kértem, nem egy régi, egy ifjúsági éneket az dicsőítés vezető kislánytól, hogy figyelj, az igetés előtt lehetne ezt az éneket. Rám nézett, kicsit elfordult, ilyen durcás arcot, nem. Nem mondom, jó, nem. És aztán nem is volt ezzel semmi gond, mert lement a konferencia. Gond csak az volt, hogy nekem ott kellett maradni vasárnap délutánra is, tudjátok? Hát ott voltam péntek, szombat, vasárnap délut lement a konferencia, elment a nagy ifjúsereg, és ott maradt a gyülekezet délután. Na, akkor kezdtem beleszagolni, hogy mi van ott? És akkor láttam azt, hogy a fiatalok nagyon szenvedélyesen dicsérik az Urat, az idősek meg szenvedélyesen hallgatnak, összeszorított szája, aztán lejárt a gyerek, a fiatalok szolgálata, felzokogott a Vermona orgona utána, de az idős testvérek énekeltek, a fiatalok meg szenvedélyesen hallgattak. És akkor néztem, hogy most mi akar ez lenni? És megvallom őszintén, egyikkel se énekeltem. Se a fiatalokkal nem énekeltem, se az idősekkel. Úgy néztem, hogy most ezek mind azt hiszik, hogy Isten őket kedveli. De vajon az Isten hogy néz ezt az egész történetet? Hogy érzi magát ebben a helyzetben? Konfliktus helyzet. Hadd mondjam nektek, hogy van ilyen is. De az is el kell mondjam, hogy voltam olyan gyülekezetben, kis gyülekezetben. Kiálltak a fiatalok, énekeltek, az idősek ezerrel velük együtt énekeltek. És mikor vége volt, akkor beültek az énekkarba, úgy azok a fiatalok, akik vették az ifjúsági énekeket, és ugyanolyan örömmel énekeltek az énekkarra. És nálunk a kecskeméti gyülekezet, ezt gyakoroljuk, hogy van régi, van új, van dicsőítőzenekar, van énekkar, van kis zenekarunk, de hogy egymás kölcsönösen befogadni és szeretni. Nem véletlen mondja Pál, hogy fogadjátok be egymást, ahogyan Krisztus is befogadott minket az Isten dicsőségére. Volt még egy különös élményem a közelmúltban. Egy ifjúság evangelizációra hívtuk meg a Dobner Illést, nem tudom hányan ismétek az ő utóbbi CD-t, az Állomások című CD-t, nekem nagyon sokat jelentett az ő zenéje. Hát ő elég harsány zenét játszik, szóval nagyon harsány, olyan hajlobogós zenét, és mondom Illésnek, hogy figyelj ide, itt most sokféle ember lesz, főleg fiatalokra központosítottunk, de vegyél olyan harsányot is, meg vegyél olyan amplag zenét is. És nagyon engedelmes volt, és akkor láttam, hogy ha az ifjúság evangelizáció, jönnek az idős testvérek. Egyik is, másik is, gondoltam, hogy na, ez érdekes lesz. Volt egy 74 éves néni a gyülekezetünkben is, meg van is, és szóval koncertet kibírta, és olyan érdekes volt a helyzet, mert végigment az evangelizáció, Isten nagyon-nagyon megáldotta. És megyek vasárnap reggel az imaházba, akkor állítottuk át az órát, és hát mit látok, ott van 74 éves Irénke néni, meg a dobosunk, a Gergő, együtt elfelejtették átállítani, és megérkeztek hamarabb. Kérde az Irénke, Gergő, hát hol voltál, mikor az ég zengett? Olyan jó alkalom volt, itt tegnap este szólt az íg, az evangélium. Hát mondom, Uram, dicsőség nekem. Micsoda sportos mama, aki ilyen, ilyen fiatalosan, ilyen lendületesen örül a fiatalok együtt. Nem, nem azt mondja, hogy milyen rettetes alkalom volt tegnap itt. Különös volt ezt nekem így hallgatni. Tehát az első dolog, hogy nagyon sok konfliktus abból fakad az életünkbe, hogy nem konkrét bűnök vannak mögötte, egyszerűen másság. És ezekre az igaz, amit Pál a római levélben mond, hogy be kell fogadnunk egymást. Nagyon nagy szeretettel. Nagyon nagy szeretettel. És el kell ismerni, hogy ez nem mindig könnyű. Maga Pál mondja ki, hogy néha el kell egymást szenvedni, hordozni. Még a Jóisten nem kímért meg soha engem attól, hogy ne adja nekem mindig olyan tagokat, akik kicsit nehezebb szeretni. Nem tudom miért, nem tudom, ti nem vagytok így? Mindig van. Aztán a Jóisten arra tanít ezek által, hogy formáljon engem. Aztán később az Istennek a humor az, hogy néha ezek az emberek lesznek a legjobb barátom, amik tűnél szenvedtem. Mert az Isten azért tesz minket egymás mellé, hogy formáljon bennünket egymás által. De szeretnék tovább menni és szólni arról, hogy a legtöbb konfliktusnak viszont az a forrása, hogy egy túlhajszolt, egy pörgő, egy démonilag leterhelt világban élünk. És hadd mondjam nektek, hogy ebben a démoni világban, amiben élünk, ebben a világban nagyon is jelen van a sátán, a diabolos, akinek azt jelenti a neve, hogy szétdobáló. A sátán meg azt jelenti, hogy ellenség, ellenlábas, szembefordító. És a sátánnak a fő foglalkozása az nem csak a gyülekezeten kívül, hanem a gyülekezeten belül is, hogy szembefordítson embereket. Így fogalmaz ezt meg Jakab. Honnan vannak viszályok és harcok közöttetek? Nem a tagétokban dúló önző kívánságok okozzák ezeket? Kívántok valamit, és nem kapjátok meg. Öltök és irigykedtek, de nem tudtok célt érni. Harcoltok és viszálykodtok, mégsem kapjátok meg azért, mert nem kéritek. Vagy ha kéritek is, nem kapjátok meg, mert rosszul kéritek. Csupán élvezetétek akarjátok azt eltékozolni. Tehát nagyon sok konfliktus forrásnak, súrlódásnak az oka az, hogy egy túlterhelt világban élünk. Szellemi harc van, abban a világban élünk, és a sátán módszeresen próbál szembefordítani embereket, erre majd még szeretnék kitérni. És a harmadik konfliktus forrás, amiről szeretnék szólni, az maga az, hogy Isten megengedő konfliktusokat. Azért enged meg konfliktusokat és kríziseket, hogy ezáltal bennünket előrébb vigyen. Hát ha belegondoltok abba, hogy a világ emberiség történetének a legnagyobb konfliktusa, tudjátok, hogy hol volt? A Golgotai keresztfán. Ott csattant legnagyobbat. Egy óriási konfliktus. Az emberé vált Isten. Hadat üzenet a sátánnak. És látszólag úgy néz ki, hogy a sátán győz. És ha belegondolsz abba, hogy ebből a konfliktusból élek én, és élsz te, és hogy ebből a konfliktusból számozik minden áldásunk, hogy Isten szembefordult a gonosz erőivel, és győzedelmeskedett felettük úgy, hogy a testében ölte meg a saját testében a mi bűneinket, ezt az ellenségeskedést. Nem csodálatos ez? Olyan sokszor látom azt, hogy Isten az, aki megenged konfliktusokat, mert ebből is tud jót kihozni. Ebben is meg tudja dicsőíteni magát. Tehát a kérdés nem az, hogy van vagy nincs konfliktus, hanem a kérdés az, hogy hogyan lehet azokat kezelni, és hogyan lehet azokat megoldani. Szeretnék most néhány választ adni, pontosabban lehetséges válaszokat megfogalmazni, hogy mik azok a lehetséges válaszok, amiket adunk a konfliktusokra. És úgy imádkozom azért, hogy Szentlélek leplezze le mindazt, ami nem jó. Ebből a néhány válaszból csak egyetlen jó megoldás, az összes többi olyan konfliktus megoldás, ami nem Isten szerinti. Az egyik, amit tapasztaltam a saját életemben, hogy az egyik válasz, amit adunk a konfliktusok, hogy kerüljük őket. Szokták mondani, hogy vannak konfliktus kerülő emberek, nem? És én alapjárat egy ilyen ember vagyok, elkezd mondjam nektek, én nem szeretek ütközni. És mikor megnősültem, akkor is ilyen voltam. És mondta a bátyám, hogy milyen könnyű nektek, Sámuel, sosem nincsen konfliktus, el vagytok, mint két galam. Nem. És így teltek körbe a házasságból 3 év. Aztán 3 év után kezdtek a különbségek úgy kiéleződni. És kezdett zavarni egy más engem is, meg a feleségemet is, és kezdtük ezeket megfogalmazni. Hadd mondjam nektek, a konfliktus kerülésnek az egyik veszélye az, hogy azt hiszük, hogy attól, hogy nem veszünk tudomást arról, hogy van feszültség köztünk, és ezt nem merjük kimondani, azt hiszük, hogy ettől ez nem létezik. Nincs. És félünk attól, hogy ezt megfogalmazzuk, mert attól félünk, hogy mi lesz ennek a következménye. És az a szomorú, hogy mivel nem kezeljük ezeket a konfliktusokat, ha mindig kerüljük a konfliktusokat, ezek át fognak tevődni ide befele. És az az ember, aki konfliktuskerülő, az előbb-utóbb konfliktusba kerül saját magával. Nagyon sok ember van, aki rengeteg haragot, frusztrációt, keserűséget cipel itt belül, és igazából ennek külső oka van, de nem meri kimondani, nem meri elmondani, nem meri elmondani, hogy ez engem zavar, megbeszélni, bocsáss meg, de ki kell mondjam, hogy nekem ez fáj, ezzel nem tudok egyet érteni. A konfliktuskerülés az nem megoldás, az nem segít bennünket előre. És elkezd mondjam nektek, hogy óriásit lépett előre a kapcsolatunk, amikor ezeket meg tudtuk beszélni. És egy nagyon fontos rész az életünknek az, hogy minden reggel, amikor mi a gyerekeket leadtuk az iskolába, akkor leülünk egy kávé mellé, most már éppen nem kávézok aktuálisan két hete, nem mint hogy ez bűn lenne, csak most ilyen szokásom lett. És a lényeg az, hogy olyankor beszélgetünk. Beszélgetünk, olvasunk igét, imádkozunk. Tudatosan szánunk időt arra, hogy beszélgessünk. Nem tudom, hányan vagytok itt házasok, akik kerülitek a konfliktusokat, és hogy belül cipelitek, aztán máshol budjan ki beletek a keserűség. Nagyon-nagyon fontos az, hogy ne ez legyen a válaszatok. Van egy másik módszer a konfliktus kezelésnek, úgy hívják, hogy konfliktus tagadás. Ebben a hív emberek nagy ászok, mesterek, megfigyeltem. Nagy kísértés a keresztényeknek. Tudjátok miért? A Biblia azt mondja, hogy mi szeressük egymást, nem? Azt valljuk, hogy a gyülekezetben nagyon fontos a szeretet és az egység. A szeretet azért, mert innen tudják meg, hogy tanítvány vagyok, az egység, meg onnan hiszi el a világ, hogy Krisztus Isten fia. Két bizonyító erejű ér. És azt mondjuk, hogy hát köztünk csak szeretet lehet és egység, nem? Csak az a baj, én emlékszem egy bácsira, még teológus koromban, most sem mondok gyülekezet nevet, a szája széle remegett a dűtő, és mosolygott közben. Egy kezet fogott, éreztem a kezébe is, hogy dolgozik az ideg, és mosolygott. Erre mondják csúnyán Magyarországon, pestés, hogy vigyorgó cápa. Tehát, érted? Miért? Mert nem illik. Harag... Nincs testvér harag. Nem haragszok, de az ideg dolgozik benne. Szörvi Hux az egyik könyvében megfogalmazza, hogy volt egy ilyen testvér, aki mindig mosolyogva mondta azt meg, hogy ő mennyire szeret, közben belül szedte szét a dühű, mert ő tagadta azt, hogy haragszik. Ő nem mert ezt kimondani. Nem merte ütköztetni a véleményét. És a végén ebbe halt bele. Egy ilyen állapotba sajnos. Mert mindig tagadta. Nem mert vele szembenézni. Hadd mondjam nektek, ez nem megoldás. És sokszor mi hívők ebbe belecsúszunk és beleszaladunk. Hát Isten nem akarja ezt, hogy mi így éljünk. Megyek tovább, és szeretnék arról szólni, hogy egy másik, harmadik negatív válasz a konfliktusokra az, amikor elmenekülök a konfliktus elől, valamibe. Ez nagyon hasít az elsőhöz, de mégis van némi különbség. Egyszer beszélgettem valakivel, aki elmondta azt, hogy megutálta a családi állítatokat. Kérdeztem azt, hogy miért. És akkor elmondta azt nekem ez a valaki, hogy voltak olyan alkalmak, amikor tapintható volt a szülei közt a feszültség. Hogy baj van. Hogy ne esztenek egymásra. És kellett volna ezt rendezni, meg kellett volna beszélni. És elindult volna egy beszélgetés, és akkor valaki megszólt, hogy imádkozzunk! És akkor az imádság egy ilyen pótselekvésé vált, egy szőnyeg, ami alá be lehet cseperni a feszültségeinket. És elmondta ez a valaki, hogy neki ez olyan negatívan csapódott le, hogy sokszor nem oldódott meg a dolog. Egy ilyen előre menekülésé vált, úgymond a lelki dolgokba vele. Hadd mondjam nektek, hogy nagyon veszélyes ez. És hát kérdem én, imádság volt az szerintetek? Az volt? Hát erősen kétlem. Erősen kétlem, hogy az volt. Amikor arra használunk bizonyos dolgokat, amiket nem arra kaptunk Istentől, hogy ezzel meneküljünk abból, hogy szembenézzünk azzal, amiben vagyunk. Hogy kimondjam azt, hogy bocsáss meg, hogy kimondjam azt, hogy tévedtem, hogy kimondjam azt, ami nekem fáj. Nagyon-nagyon fontos az őszinteség. Még két ilyen esetet említek meg, aztán rátérek végre a pozitív üzenetre, mert lehet azt mondjátok, hogy jó, földbe döngölsz itt minket az igehirdetéssel. A következő lehetséges válasz, ez a magyar emberek jellemző háborút üzenünk. Ho-ho, konfliktus legyen. Ami a szívemben, az a számom, nincs nekem titkom, megmondom én mindenkinek, hadat üzenek a másiknak. Nagyon sokan azt mondják, hogy nem folytom én magamba, dehogy folytom magamba, én háborút üzenek a másiknak. És hadd mondjam nektek, hogy ennek az a veszélye, hogy egy idő után már nem az a kérdés, hogy mi az Úr akarata, csak az, hogy én győzzek. Hogy nekem legyen igazam, hogy én kerekedjek felé. Ez a veszély a háborúnak. És hadd mondjam azt nektek a Biblia alapján, hogy a Biblia szerint nincs olyan háború, amiből győztesen lehetne kijönni. Egyetlen egy háború van, amiből győztesen lehet kijönni. A test, a világ és az ördög elleni harcból lehet a keresztény embernek hogy kijönni? Győztesen. Mindenféle más háborúskodás, mindenféle más hadüzenet, mindenféle más ütközés és a másik legyűrése veszteséggel jár. Hát hadd kérdezzem meg tőletek, hogy amikor Kain hadat üzent Ábelnek, és legyőzte Ábelt, győzött Kain? Nyereség volt ez Kainnak? Igen? Hát elvesztette az egyetlen barátját, nem a testvérét, akit Isten azért adott mellé, hogy legyen melletted valaki. És az a szomorú Kain történetében, hogy igazából nem is Ábelre haragudott, hanem kire? Istenre, és kin vezette le ezt a haragját? Hát tudta, hogy Isten nem tudom legyőzni. Hiába üzenek neki hadat. Ő nagyobb, mint én. És átvitte ezt az Isten volt konfliktust, tehát az öcsére, és azt mondja, hogy ha ő nem lenne, akkor nekem jobb lenne. Dehogy lett jobb. Kedveseim, ezért mondja Jakab, hogy honnan vannak ezek a háborúskodások, viszálykodások köztetek, nem a tagjaitokban dúló, önző kívánság okozzák ezeket. Nincs olyan háború, amivel győztesen lehetnék jönni. Adi Andrének van egy gyönyörű verse, én nem tudom kívülről, csak egy néhány verszak a jut eszembe ennek a versnek, imádság háború után. Uram, háborúból jövök én, mindennek vége-vége. Békíts ki magaddal, és magammal, hiszen te vagy a béke. Aztán van egy ilyen verse, hogy két ranó lábom egykoron térdig gázolt a vérben. Nincs nekem, Uram, lábam, csak térdem van, csak térdem. Aztán száraz karó a két kezem, mondja az egyik vers sorában, mikor szeretné Istenhez imádkozni, és arról könyörög, hogy Istenem, nézd rám. Lehet, hogy egy olyan háború után volt Adenről, hogy látszólag ő győzött, és mégis vesztesnek érzi magát. Kedveseim, nem lehet úgy harcolni egymás ellen, hogy mi abból győztesen jöjjünk ki. Nem. Amikor egymást mi azt hiszük, hogy legyőzzük, abból mindig veszteség származik. És az utolsó negatív válasz a konfliktusokra, és hadd mondjam nektek, ez egy nagyon veszélyes folyamat, a falaknak az építése. Nem olyan rég Budapesten megünnepelték, megemlékeztek a berlini fal leomlásáról, és Berlinből elhoztak egy faldarabot Budapestre, és fölállították a terrorháza elé ezt a 1 méter széles, 4 méter magas falat. Most képzeld be a berlinieket, akik egy nagy városban, óriási városban éltek együtt, Kelet és Nyugat-Berlinben, nagy hatalmak ezt felosztották mindenki maga érdeke szerint, és egyszer csak úgy gondoltak a kommunisták, meg az orosz testvér, meg a stb., hogy nem jó ez, hogy átmennek, mert mentek át sokan dolgozni, Kelet-Berlinből dolgoztak nagyon sokan, Nyugat-Berlinben. És egy reggel arra ébredtek a berliniek, hogy körbe van kerítve a városuk szöges dróttal. Aztán teltek a hónapok, és egyszer csak arra ébredtek, hogy már nem csak szöges drót van, hanem egy 4 méter magas fal. Aztán arra döbbentek rá, hogy van szöges drót, és aztán van fal. És képzeld el azt az életérzést, hogy arra ébredsz, hogy az utak nem visznek sehová. Olyat olvastam, és láttam fényképeket, hogy házakon ment át a berlini fal. Házakat falasztak be, szobákat választottak szét, mert ez demarkációs vonal, és ezt fenn kell tartani. Groteszk volt maga a látvány, hogy befalaszták ezeket a házakat. És felgörbített sínek. Sínek, amik nem visznek sehová. Útak, amik visznek neki a falnak, és nincs tovább. És ugyanezt átélte Magyarország az ő történelmében, mikor voltak Trianon, és most nehogy azt higgyétek, hogy most politika óra következik, amikor azt élték át, hogy jön az ember, de vége. És olyan szép ez a vasútvonal, itt megy Szatmárnémeti bány, és hogy jön lefele arra a Temesvár, ugye? És akkor megy a vonat, de megy a semmiben, mert elvágtak szálakat. Hadd mondjam nektek, hogy a falépítés az egy nagyon-nagyon veszélyes állapot. Igazából, amikor falakat építünk, akkor meg akarjuk magunkat védeni egymástól. És ez kézenfekvős. Hadd mondjam nektek, a keresztény körökben az egyik legelterjedtebb konfliktuskezelés a falaknak az építése. Ebbe én már beleszaladtam nem egyszeri, mint hívember is, szégyenkezve kell ezt nektek elmondjam, hogy én is emeltem már falakat. Tudom milyen. Amikor azt látom, hogy nem értesz engem, én se értelek téged, na nem baj, akkor húzzunk egy falat. És akkor lezárjuk a kommunikációs csatornákat, és tudod, mi a fájdalmas? Onnantól kezdve, hogy fölemelted a falat, nem tudod, hogy mi történik a falnak a túlsó oldalán. És akkor ilyenkor beindul a képzelőerő. Ismerős? Csak nekem? Jaj. Nagyon, nagyon, nagyon. És elkezdesz fantáziálni. Na, mi történik oda át? Biztos ezt gondolja. És a legszomorúbb, hogy ilyenkor általában bennünk levő sötétséget vetjük ki a másikra, kivetítjük, és beleképzeljük a másikra. Tehát bebetonozzuk a konfliktust, így is mondhatnám nektek, ez a falnak a veszélye. És sajnos, hogy ez az, ami elvezeti a házasságokat a válláshoz, és sajnos ezek a falak azok, amik elvezetik a családokat oda, hogy házasságon belül elváltan élnek emberek. Tudjátok, néha a keresztényeknél csak a büszkeség kérdése az, hogy nem válnak el az emberek, és, ne, és értsétek külön, amit mondok. Rengeteg elvált embert ismerek, akik házasságban él. Beszélnek, de nem hallják egymást. Akkor eljönnek hozzám férj és feleség emberek beszélgetni, mondja egyik, mondja másik, és látom, hogy süketek párbeszéde folyik, nem megy át a falon semmi, mert ott van köztük egy láthatatlan fal. És nem hallja a feleség, mit mond a férj, és nem hallja a férj, mit mond a feleség. Pedig mondja. Én is beleszaladtam ebbe a zsákutcába, valakivel megkeseredett így a kapcsolatom. Nem értett meg engem. Ellenségesen válaszol. És azt mondtam, uram, én leveszem a gondom, nem foglalkozik ez a dologgal többet. És falat emeltem. Aztán jött a képzelgés ideje. Aztán az volt, hogy volt egy barátom, egy nagyon jó lelki barátom, aki volt a falnak mind a két oldalán. Volt túl is, meg erről is. És egyszer lebetegedtem, úgyhogy nem tudtam lemenni az imázba, orbáncos lett a lábam, nagyon bedagadt a bokám, és internettől követtem az istentiszteletet én is odahaza, hogy mi zajlik oda lenn. A szó pozitív értelmében. És hát nézegettem, és láttam az interneten, hogy a kamera oda megy úrvacsorákor az én kedves barátomhoz, akivel konfliktusban vagyok. És azért imádkoztam, Úr Jézus, mi lenne, ha ma megszólítanád őt is, meg engem is? Feleségem késve jött fel, és mondja, bocs, későn jöttem fel, megkeresett engem ez a testvér, és mondta, hogy szeretne veled találkozni és beszélgetni. Fel is hívott, és másnap leültünk hármasba ezzel a barátommal, aki volt a falnak mind a két oldalán. És tudjátok, milyen csoda történt? Elkezdtük egymást hallani és érteni. Ugyanazt mondtuk, mint addig, csak végre meghallottuk, amit mond a másik. Végre volt rá vevője neki is, meg nekem is. Aztán sírtunk egy jó nagy adagot, aztán imádkoztunk, és megoldódott a konfliktus, elbontottuk a falat. Elbontottuk, és ma is tudok nyugodtan a szemébe nézni, tudok vele nyugodtan találkozni, tudok vele beszélgetni és imádkozni, mert rendeztük ezt. Tehát a Biblia szerint a konfliktusoknak legnagyobb forrása maga Sátán, aki szembe fordít bennünket. És a pozitív egyetlen megoldás a konfliktusokra az, hogyha Isten szerinti módon oldjuk meg, és hadd mondjam nektek, ehhez mind a két fél kell. Nem lehet úgy egy konfliktus kezdeni, csak az egyik fél akar kibékülni, lehetetlenség. Ahhoz mind a két fél kell. És hogyha ma Isten ige leleplez benne dolgokat, és rád mutat ilyen helyzetekre, akár a családodban, akár a féreddel, gyerekeddel, feleségeddel, rokoni körödben, akár a gyülekezeten belül, szeretném, ha tudnád, és a szívedbe égetni ezt, hogy mind a két fél kell ahhoz, hogy a konfliktus megoldódjék. És akkor most szeretnék egy kicsit rátérni arra, hogy milyen Bibliában, milyen történetek vannak, konfliktus történetek, és abban a hitben szeretném ezeket veletek megosztani, hogy a Szentlélek közben le fog bontani falakat, és segít megérteni dolgokat neked. És azzal a hittel hirdetem az igét, hogy lehet, hogy ma más emberként mész szinten haza, vagy oda fog vinni téged az utad valakihez, akár itt az imaházban, akár odahaza, akivel beszélgetned kell. A Biblia azt mondja, hogy maga a bűnesítési konfliktus helyzet volt. Nem más, mint a sátán, aki szembefordítja az embert az Istennel. Hát erről szól a bűneset. Ellopja Ádám és Éva bizalmát Isten felé. Isten nem jó, nem olyan jó. Hogy gondolsz, hogy ilyen pityárner dolgot, ilyen nagy dolog, ilyen nagyon megbüntetne? És elhinti a kétkedést, a bizalmatlanságot Éva szívébe, és szembefordítja az embert Istennel. És éppen ezért a bűn az lázadás. És a bűn az, ami eltorzítja, hazug képet fest rólunk bennünk Istenről. És olyan szomorú látni, hogy mennyi fájdalmat hozott magával ez a konfliktus. Átkot, magányt, mérhetetlen szenvedést, félelmet. Egy olyan állapot szakadt rá Ádám és Évára ebbe a konfliktusba, ami tragikus. Tehát szembefordít minket a sátán Istennel. Ez nem más, mint a bűn. És olyan szomorú látni Ádámot, hogy felelősséget hárít, nem be szembenézni magával. Aztán olyan szomorú látni, hogy abban a pillanatban, hogy szembefordulunk Istennel, szembefordulunk egymással. Ádám Évában már nem azt látja, hogy csontunk való csont, testemből való test, hanem egy bűnbakot lát, akire rá lehet hárítani a felelősséget. És olyan szomorú, hogy házastársak sokszor már nem úgy szeretik egymást, hogy Uram, ide bíztad rám, engem meg őre, hogy kölcsönösen szeressük és támogassuk egymást, hanem egymásban bűnbakot keresünk. Néha nem mondjuk ezt ki hangosan, csak ott magunkban fogunk között dünnyögünk, de olyan szomorú látni ezt, ahogy az Isten konfliktusunk átterjed a házastársi konfliktusra. Megyek tovább, és szeretnék nektek szólni, Kain és Ábel konfliktusát már említettem nektek. Olyan szomorú látni ebben a történetben, hogy ebben a történetben maga Isten a konfliktus kezelő, nem? Ő maga meglátogatja Kaint, és azt mondja, Kain, hát miért jársz lehorgasztott fejjel? Ha jót cselekszel, akkor egyenes fővel járhatsz, és nézz a szemembe, Kain. De ha nem teszel jót, vigyázz, mert a bűn az ajtód előtt áll. Isten maga akar ezt a konfliktus megoldani. És számra ez a történet egy félelmetes lecke. Tudjátok, hogy miért? Mert az Isten se tudja megoldani a konfliktusaidat, hogyha te nem akarod. És ez egy nagyon veszélyes játék. Megkeményedni, árkokat ásni, falakat építeni, és ebben megrögződni, ez egy nagyon veszélyes dolog. Nem ember próbálja Káint és Ábelt kibékíteni, nem kicsoda? Isten maga. És Káin előbb kinyírja a lelkiismeretét, utána kinyírja Ábelt is. És olyan szomorú látni, hogy Ábel eltűnik a történelemből azért, mert Káin haragban van Istennel. Mert nem hallgat Istenre, mert nem fogadja el az, amit ő mond. Hadd biztassalak benneteket, hogy nagyon vigyázzatok erre. Ne konzerválj konfliktus helyzeteket. Főleg, ha Isten ma szól hozzád, és figyelmeztet, hogy figyelj, haragba vagy, ne ezt tesz, ne vidd tovább. Nem így lehetne mondja a Biblia, hogy a nap le ne menjen a ti haragotok. Ezt nem véletlenül mondja a Biblia. Nem, mert a harag, amit gyűjtök, az pusztít belülről, és pusztítja környezetemet is. Egy másik konfliktus, Hágár és Sára konfliktusa. Menekül Hágár Sára elől, mert hát kicsit nagy képű lett azért, mert neki lesz gyereke, Sárának bezeg nem lehet, ezért megkeserítette az úrnője életét, és Sár ezért elkergeti. Pontosabban nem kergette, hanem Hágár menekül, mert annyira fáj az élet. És Isten rátalál a pusztába, és azt kérdezi, Hágár, honnan jössz és hova mész? És azt mondja, úrnőm elől menekülök. Konfliktus elől való menekülés, nem? Isten maga közben, és azt mondja Hágár, Száraj szolgálj, menj vissza a te úrnődhöz, és alászkodj meg. Eljön majd az idő, amikor el kell jönnöd, annak is eljött az ideje, de most menj vissza, mert egy kismamának nem a sivatagban a hely, itt meghalsz, nem itt van a helyed. Menj vissza, és Hágár visszamegy. Aztán van egy másik konfliktus történet a Bibliában, Izsák és Rebeka konfliktusa. Kedves feleségek, nem tudom, hogy éreznétek magatokat, hogy adott helyzetben a férjetek letagadná azt, hogy az ő felesége vagytok. Mi olyan könnyedén beszélünk Ábrahám meg Izsák történetéről, azok brutális történetek. Lemegy Izsák Gerárba Rebekával, és ugyanezt megcsinál, mint az apukája. Azt mondja, figyelj, mondd azt, hogy tesóm vagy. Nekem is jobb lesz, neked is jobb, dehogy jobb. De nekem biztos jobb lesz. Nekem jobb lesz. Vajon mi ment át akkor Rebeka? Vajon mi mentek át ezek az asszonyok, amikor ezt átélték, hogy ezt meg kellett lépni? Isten kegyelme, hogy mind a két házasságot megtartotta, de azt látjuk, hogy úgy megromlott ebben a történetben Izsák és Rebeka házassága, hogy annál jobban nem is lehetett volna megromlani. Az egyik legnagyobb veszélyes csapda, amikor megromlik férfeleség kapcsolat, hogy privatizáljuk a szeretetet. Azt mondja Sára, vagy illetve Izsák, nem baj, nem szeret engem Rebeka, itt van a kis Ézsau, majd főz nekem finomakat, ugye, vadászgyerek ő, nem? Aztán mit mond Rebeka? Itt van a kis simabőrű Jákó, ugye? Nem szeret a férjem, de a gyermekem szeret, de ezerre. És hadd mondjam nektek, hogy nagyon sok családban láttam már ilyet, hogy mikor megromlik a szülők között a kapcsolat, ahelyett, hogy rendeznék a konfliktust férfeleség, tudjátok, mit csinálnak? Mindenki kiválasztja maga kedvencét. És olyan terheket tesznek rá a szülők a gyerekeikre, ami nem nekik való. Mert nem egy gyereknek való eldöntesz, hogy apa és anya miért van haragba. Az a szülőknek a terhe és felelőssége. És olyan szomorú, hogy egy konfliktust adnak át, Izsák és Rebeka. Hát milyen házasság az a feleség kihallgatja, hogy mit beszél az apa a fiával, ne? Jákob, kihallgattam apázat. Meg akarja áldani. Elé megyünk a dolognak. Kérdem én tőletek, Jákob akarta becsapni az apját, vagy a feleség akarta becsapni a férjét? Őszinte választ várok. És nézd meg, hogy egy házastági konfliktusnak az a következménye, hogy két gyerek halálos ellenség lesz. Ezt a karizmatikus testvérén generációs átoknak hívják, mi nem merjük ezt így kimondani, mi azt mondjuk, hogy konfliktus átörökítés, amikor átadunk valamit, mérget a gyerekeinknek, és azt viszik tovább. Annyiféle beteges személyiség alakul ki annak nyomán, hogy szülők nem tudják egymással rendezni az ellentéteket, ezt átadják a gyerekeiknek, az utódaiknak. Vannak szomorú emlékeim, Mike testvér, jöjjön! Gyerek voltam, és hallottam apukámnak, csörgött a telefon. Mikor ez, mikor az? Jöjjön, mert baj van. Nem tudtak emberek kibékülni. És ezt adták tovább a gyerekeinknek. És ezen mérgezték a gyerekeiket, mert illik haragudni. Olyan szomorú látni azt, hogy lehet örökíteni konfliktusokat. Lehet átadni. És ezek ki is tudnak teljesedni. De olyan jó látni azt, hogy Isten kibékíti Jákobot Ézsauval. A jabbók révén Jákob nagyon megszervezi az ő békülését, pilésére látszi, tudok még románul. Három rend ajándék, karaván. Ha jön Ézsau, és megkérde, hogy mi ez, mondjátok az a te szolgát hozzad ajándéként. És olyan érdekes, hogy jön Ézsau másnap, ott van egy sánta, csípő ficamos ember, hogy már futni se tudjon, tehát már futni se tudott, elmenekülni se tudott a konfliktus elő Jákob, és akkor menni kell. És akkor Jákob átéli azt, hogy Ézsau nem azért békül ki vele, mert kérdés, hogy mi ez öcsém, mi ez? Hát ajándék, legyen a tied, van nekem. És ez már nem Jákob, hanem Izrael. Nem azt mondja, jaj, de jó, ki is békültünk. Meg is maradt, nem? Hát Izrael ilyen, illetve Jákob ilyen. Hanem kényszeríti, erőlteti a bátyát, hogy fogadd el. Hát ez már nem Jákob. Jákob ez nem volt jellemzőjéket csinál. Gondol végig, hogy Lábánt hányszor, meg hányszor. Hát enyhén szólva becsapta. Mert megváltozott. Isten maga békíti őket ki. Olyan szép ezt látni. De nézzétek meg, hogy Jákob bár kibékül a bátyával, beleviszi a fiait egy konfliktusba azzal, hogy Józsefet kivételezi. Cifraruha, kedvenc gyerek, stb. És úgy meggyűlölik a bátyai ezt a Józsefet. hogy aztán kútba dobják, rabszolgának adják el, és látjuk azt, ahogy később József megbocsát, és kibékül a testvéreivel. Folytathatom még? Van még néhány bibliai példa. És azért mondom, hogy lássuk ezeket, mert rólunk szól. A Biblia az rólunk szól, nem valamilyen távoli eseményekről. Van egy másik konfliktus, ez egy nagyon nehéz konfliktus, Dávid és Saul konfliktus, ez egy nagyon bonyolult helyzet a Bibliában. Saul engedetlen volt Istennek, ezért Isten lelke eltávozott tőle. És Sámuel fölkeni Dávidot királlyá, és nagyon érdekes a helyzet, hogy Saul nem tudja letenni, nem tud ebbe belenyugodni, és sokat gondolkoztam azon, hogy biztos, hogy Saulnak úgy kellett meghalni abban a háborúban, ott a harc közepén a fiával. Nem egyszerű lett volna azt mondani, nézd, Jonatán, vagy Dávid, megértettem, tudomásul vettem, kicsorbult a balta, nem tudom már kiköszörülni, Isten ezt megengedte nekem, belekerült ebbe a helyzetbe, és leteszem. És olyan szomorú látni ezt a folyamatos ellentétet. És ez egy nagyon érdekes példa annak, hogy nagyon sokszor a konfliktusokban a saját bennünk levő sötétséget belevetítjük egymásba. Olyan érdekes látni Dávidot, hogy valahányszor Saul halálra keres és meg akar ölni, Dávid mindig bizonyít, hogy szereti őt. Emlékeztek, levágja a ruhásarkát. Saul, itt voltál a kezembe, szeretlek. Jó van, fiam, de utána csak küld utána 3000 katonát, nem? És ez megismétlődik számtalanszor Saul és Dávid között, hogy Dávid mindig bizonyít, hogy Saul szeretlek. Elalszik Saul, ott van a hadvezér, figyelj Dávid, ha nem, én megoldom helyetted. Hola kell szegezni? Legyen már vége ennek a harcnak. És hogy Dávid, nem emelheted fel a kezed, Isten felkentje ellen. És olyan szomorú látni ezt. És tudjátok, ez a döbbenetes, hogy Saul a benne levő féltékenységet belevetíti Dávidba. És csodálom ezt a fiatalember Dávidot, azt a szeretetet, türelmet, ahogy ezt az egész helyzetet ő hordozza. És nem, de tudja a dolgát. És teszi a dolgát. Amit kérnek tőle, ezt megteszi. John Maxwell mondja azt, hogy Dávid minden kő, amit neki dobott, felé dobott Saul, minden kő, amit neki vágott, nem visszadobta, hanem abból építette a leendő királyságát ezekből a kövekből. Mert jól tud hozzáállni. A szomorú csak az, hogy Saul ebbe beleszaladt, és nem tud ebből kijönni. Nagyon sokszor elmérgesedhet neki kapcsolatok az életünkben. Nagyon-nagyon fontosnak látom azt, hogy legyen bennünk őszinteség, szembenéző, hogy Uram, tényleg a konfliktusnak egy szinte démoni megnyilvánulása az, hogy én haragszok rád, és azt mondom, hogy te haragszol rá. Én vagyok rád féltékeny, és meg vagyok győződve, vagy te haragszol rá. Nem egy embertől kérdeztem már meg azt, aki ilyen helyzetben volt, hogy te hiszed, amiket mondasz? Azt mondja, nem. Akkor miért mondod? Miért mondod? Miért? És még néhányat említek meg a Bibliából. Naamán és Elizeus konfliktusa. Igazából egy nagyon furcsa helyzet. Naamán hozzá van szokva ahhoz, hogy ő hadvezérparancsnok, azt is mondhatnám, hogy hadügyminiszter, poklos, és a kétségbeesésében elmegy Izraelbe, hogy meggyógyuljon. És bedurcázik, ez egy egyszerű durcás helyzet. Én azt hittem, hogy kijön, nem, köszönt engem, véghúzza a kezét a sebb helyeken, a leprán, minimum azt mondja, hogy hókusz-pókusz, valamit csinál, tehát valamit fog tenni. Hát legalább hozzám nyúl. Erre ki se jön. Nem is köszön. Csak üzen. Azt elküld engem az a kicsi folyóhoz, ugye az ő folyóhoz képest egy kicsi folyó, hogy én itt fürödjek meg. Ez egy tipikus példának, hogy néha pici dolgokon tudunk összeveszni. Az emberi hiúságunk az egy nagyon veszélyes dolog. Amikor nem kapja meg azt, amit vár, akkor sok mindenre képes. És Naamán kész lett volna elszalasztani a gyógyulásának a lehetőségét, azért, mert hát nem azt kaptam, amit vártam. Nem találkoztatok még ezzel? Nem? Nem ezt vártam. Nem erre számítottam. Én nem erre gondoltam. Olyan sokszor van ilyen. És tudjátok, az ilyen emberek maguknak a legnagyobb keserűség. Mert a másik nem is tudja, hogy megbántott téged. Ugye? észre se vette, de te nagyon haragszol. Nagyon meg vagy bántva, nagyon meg van sértve az önérzeted. És annyira csodál, mint a konfliktus kezelők a szolgák. Azt mondják a szolgákon, egyszerű józan paraszt észre, hogy na, ha valami nagyon nagy dolgot kért volna tőled, hogy mit tudom én, zarándokolj Vatikánig, ugye, vagy mász fel Kilimandzsáróra, akkor biztos megtetted volna, hát akkor meggyógyít az Isten. Most, hogy egy ilyen kicsi dolgot kér, hogy fürödj meg és megtisztulsz. Hát miért annyival inkább? És olyan érdekes, hogy Naáma hallgat a szolgáira. Meggyógyul, aztán utána egy meggyógyul az Elizeussal való kapcsolata is egyből. Csak egyszerűen hallgat, engedelmeskedik. Dávid és Nábál konfliktusa. Hát a szent emberek is ki tudnak könyökölni magukból azért. Dávid is ugyan ember volt, hogy egyszerűen kikönyökölt az óembere belőle rendesen. Sokat őrizgette ő Nábálnak a juhait. Azt gondolta, hogy jár neki ebből valami, nem? Hát azért hallotta, hogy nyírja vagy ájat, valami csak én, onnan csuranjon, csöpenjen. Elment, hogy Nábál, hát őriztem a juhait. Valamit azért harcosoknak adjál. És Nábál azt mondja, nem. És begurul Dávid, de rendesen. Az Isten szíve szerint való férfi is be tud gurulni. Szóval nem vagy mi glóriás emberek, ez nagyon fontos tudni. És olyan érdekes Abigail, amikor meghallja, hogy mi készül, mit csinált a férje. Nem tudja, hogy mi készült túl oldalon, csak azt tudja, hogy mit csinált a férje. Ismerte a férjét az elég jól, ez Abigail. Megy és elé megyenek a dolognak. És mondja is Dávid, hogy az Úr küldött téged ide, mert megóvott engem mitől? A vérontástól. Óriási szerepünk van nekünk ebben. Nem véletlen mondja Jézus azt, hogy boldog a békesség szerzők, mert ők Isten fiainak mondatnak. Nagy dolog ez. Olvastam egyszer Mendel rabiról, hát lehet, hogy ezt vegyesen fogjátok megítélni, nagyon érdekes kis történet. Mendel rabbi meglátogatott egy fiatal házaspárt szombatnapon. És hát az történt, hogy a férj megfogta a gyertyatartót, és odébb tette. Na most ez halálos bűn a zsidóknál, mert ez munkának számít. És nagyon szúrós szemben nézett a feleség a férjére, hogy mert ilyet tenni, Perel volt a neve, szép neve van, nem? Perel. Ugye Perel. És hát nagyon feszengett a feleség. És egyszer csak mondja, hogy rabbi, hát mi van megírva a törvényben? Szóljál már a férjemre. Azt mondta neki Mendel, tudod mi, drágám, hazamegyek, megnézem, mi van leírva a törvényben. Azt mondja neki, rabbi, ne mondja, te nagyon tudod, mi van leírva a törvényben. Azt mondja, figyelj, inkább legyek én bolond előtted, mint sem bolond, hogy csinálj ki férből a feleség előtt. Na most én tudom, ez egy nagyon árnyalt történet, és félre, nehogy félreértsetek itt, nem arról van szó, hogy bűnt védjük meg. De néha mi lelki gondozás címén akkora hibákat követünk el, és ne úgy szembe tudunk folytani embereket. És mindezt lelki gondozásként. Abigail egy különleges bölcsessége megáldott asszony volt, aki jól tudta ezt a konfliktust kezelni. Egy másik nagyon éles konfliktus, hát ezek már egy kicsit picikét humorosabbak, de ugyanakkor tragikus, Akháb és Nábót konfliktusa. Jön haza férj. Mi van, Akháb? Nem adja ide. Nem. Ugye mind a gyerekek, nem adja ide a játékot. Kértem, adj ide a szülét, nem adj ide. És Jézabel is megoldja a konfliktust, de egész sajátos módon tudjátok, hogy oldotta meg. És sokszor így segítünk meg egymásnak. Géza bácsi az elődő mondta Kecskeméten, hogy tanuljam meg azt, mint lelkipásztor, soha ne emberek mellé állj, hanem az élet mellé álljak. Mert az emberek jönnek, mennek, de Jézus Krisztus az élet, az megmarad. És egy gyülekezet mindig azt kell nézni, hogy hol van az élet, és teljes súlya állja az élet mellé, és az életet támogat, és enged, hogy kibontakozzék. Jézabel kiélezte ezt a konfliktust, és majd azt elintézem én neked, hogy megkapd ezt a szőlőt. És utolsó történet az Ószövetségből, Dávid és Isten konfliktusa. Amikor Dávid beleszalad ebbe a bűnbe, és nem találja megtérés útját, elkezd falakat építeni, látszatokat épít föl, mindenki szereti, tiszteli, népszerű, de belül azt mondja a 32. Zsoltában, beismerő, mi volt itt legbelül. Míg elhallgattam bűneimet, napestig jajgattam, azt mondja, megavultak csontjaim, mert a te kezed rám nehezedett. És életerőm ellankadt, mint a nyár hevében, ezt éreztem itt belül. Kifele nagyon jó, mert minden, nagyon szépnek látszottak a dolgok, de belül ez volt. Három példát említek csak meg az Új Szövetségből. A tanítványok konfliktusra, ki a nagyobb? Előbb Jézus odaállt egy kisgyereket, és azt mondja, ha olyanok nem lesztek, mint ez a kisgyerekek, nem úgy nagyok lesztek, be sem mentek. Ha azon vitatkoztok, hogy ki lesz a mennyben nagyobb, én meg azt mondom, hogy ha nem lesztek olyan, mint egy gyerek, akkor oda be se jutok. Értitek a kettőnek a súlyát? Általában kicsi gyerekek nem szoktak azon vitatkozni, ki a nagyobb. Nekik ez nem kérdés, mert még kicsik. Tudják, hogy kicsik. És azt mondja, hogy amíg nem fogtok így gondolkodni, amíg az lesz a kérdés, hogy ki a nagyobb, meg hatalmi arc, meg ez, meg az, addig alkalmatlanak vagytok Isten országára. Tanítványok nagyon nehezen tanultak, és az úrvacsorán is nem általottak erről vitatkozni. Jézus beszél a halálról, a szenvedéséről, utolsó vacsora, páska vacsora, és ezen vitatkoznak. És Jézus úgy döntő, hogy többet nem prédikál, nem beszél, hanem megmossa a lábukat. És helyre teszi ezt a kérdést. És megy, és megmossa a tanítványok lábát. Ó, hány meg hány konfliktus oldódna meg, ha így tudnánk mi szolgálni, ha le tudnánk térdelni. Nagyon ritkán, de volt olyan késztetés az életben nekem, eljött valaki hozzám büntvallan, és azt éreztem, hogy a legjobb benne letérdelni elé. És úgy végighallgatni. Ez egy nagyon érdekes gesztus a Jézusnak, hogy letérdel a tanítványok lábát, megmossa. És akkor sima azt mondja, jaj, ez enyémet nem, akkor azt mondja, akkor semmi közöd nincs hozzám. Ó, mennyire minden helyre állna, ha ez a lelkület lenne bennünk. Aztán hadd mondjam azt nektek, hogy vannak elkerülhetetlen konfliktusok, és vannak olyan konfliktusok, amikből nem lehet úgy kijönni, ahogy szeretnénk, de mégis ki lehet jönni az Isten dicsőségére. Pál és Barnabás egyszer egymásnak ment Márk személyét illetően. Mind a kettő jó ember volt. Barnabás személyekbe fektetett. Pált a célok mozgatták. Barnabást az, hogy miközben a célokat el akarom érni, szeretném, hogy az ember ez megerősödne. Pál azt mondja, hogy figyelj, levitézlet Márk, nem visszük sehova, nem megyek. Barnabás azt mondja, de visszük. Hogy oldjuk ezt még baptisták? Nem mentek sehova. Nem mentek sehova. Ez az első megoldás. A másik, Pál megy, Barnabás marad. Harmadik megoldás, Barnabás megy, Pál marad. És olyan érdekes, az antiókiai gyülekezet nagyon-nagyon különös gyülekezet. Elengedték így a kettőt, mind a kettőt misszió útra. Azt mondták, jó, hát nem tudtok együtt menni. Pált mozgassák a célok, majd megjön a gondolkodás ilyen szem, és majd látod azt, hogy Timóteus, Titus, Epafrász nem egy tanítvány képzető majd kikésőbb. Úgy, hogy Barnabás is őt kiképezte, és mellé állt, és vállalt ért a felelősséget. És olyan érdekes, aztán visszatér Pál Márkhoz, és mondja Timóteus, hogy hozd magaddal Márkot, mert alkalmas ő. Alkalmas, hozd magaddal. Igenis, el kell ismerni, hogy vannak olyan helyzetek, amikor külön utak lesznek. És ettől még lehet szeretettel gondolni egymásra. És ettől még lehet áldást mondani egymásra. És ettől még lehet tisztelni egymást. És lehet tisztelni az ajándékainkat, és lehet azt mondani, hogy ő másképp gondolja. Ettől még tudom szeretni. És áldással engedem őt el. Hát ha Izsák nem általotta megáldani azt a fiát, aki visszaélt azzal, hogy ő vak, mert így engedte el, megáldotta. Hát mennyivel inkább kell nekünk ezt gyakorolni, újszövetség emberek, amikor olyan helyzetek vagyunk, hogy nem tudjuk egymást meggyőzni, de így van, de úgy van. Mind a kettőnek igaza volt egyébként. Pálnak is, és Barnabásnak is. És Isten mind a kettőt megáldotta, és Isten mind a kettőt oda összevonta az ő munkájába. Isten kegyelme ez. Hát szeretném, hogyha most magunkhoz fordulnánk,
és elcsendesednénk, hogy tudjunk imádkozni. Ottól vagyunk, hajtsunk fejet, és szeretnék egy néhány kérdést föltenni, és ennek alapján szeretném, hogyha majd imádkoznánk. Talán az egyik legnagyobb konfliktus, ami létezett a világon, az a zsidó-pogány konfliktus, ezer éves ellentét. Aztán megtértek a zsidók először, aztán kezdtek megtérni a pogányok, aztán hozta mindenki a saját hagyományát, szokását, és súrlódtak. És Pál arról beszél a mai igében, hogy Jézus Krisztus lebontotta a választófalat. Ha ő nem halt volna meg a keresztfán, hogyha nem adta volna az életét értünk, akkor esélyünk nem lenne a békességre. Ő az, aki megbékéltet minket magával, és ő az, aki meg tud minket békéltetni egymással. Én hiszek abban az igében, amit olvastunk az Efésusi levélből, hadd idézzem szó szerint, miközben az Úr előtt állunk, ebbe az igébe kapaszkodva hirdetem ma neked az Úr Jézus szabadítását. Azt mondja Pál apostol az Efézusi levélben, hogy megbékéltette mindkettőt egy testben az Istennel, miután a kereszt által megölte az ellenségeskedést önmagában. Ebben az igében hiszek, hogy Jézus Krisztus testében meg lett ölve, semmissé lett téve az ellenségeskedés. És így békített ki minket Jézus az atyával, így békített ki minket önmagával, hogy belehalt a mi ellenségeskedésünkbe. Beleszakadt a gyűlölet mérge, a gyűlölet fullánkja, a halál fullánkja Jézus testébe. És ezért lehetünk mi békességbe Istennel, és ennek alapján kérhetjük azt, hogy ő segítsen nekünk békességben élni egymással. És hadd kérdezzem most meg tőled, hogy nem tudom ki, hogy van itt, de ha van itt olyan valaki, aki falakat épített az életében, a férje felé, a felesége felé, mi lenne, ha engednéd, hogy ma ez a fal le legyen bontva? És ha nem megy, akkor kér segítséget, hívjál valakit, hívjál olyan valakit, aki volt a fal mind a két oldalán, és mondd meg, gyere segíts! Nem akarom ezt a falat ápolni. Nem tudom, hányan vagytok olyan helyzetben, hogy azért vagytok elmagányosodva, mert ilyen falak vannak, és felgörbültek a sinek, és az út az nem visz sehová. És régen olyan jó útak voltak ezek, és olyan jó kapcsolatok, és ma nem akar sehová se vinni, vagy a semmibe akar vinni. Jézus azért jött, hogy lebontsa ezeket a falakat. Lebontotta Krisztus ezeket a falakat. Megölt az ellenségeskedést. Arra bíztatlak benneteket, hogyha van itt most olyan valaki, aki te szól az Isten lelke ezen a délelőttön, magadra ismertél. Ottól vagy, önsd ki a szívedet az Isten elé. Drága Úr Jézus, köszönjük, hogy te ígéd élő és ható. Köszönjük azt, hogy eljöttél a mi világunkba. Ismered azt, hogy milyen a földön élni. Tudod, milyen lehet emberi testben élni. Köszönjük, hogy mindent megkóstoltál, értünk és miattunk. Olyan jó az az ígébe belekapaszkodni, mivel magad is kísértést szenvedtél, segíteni tudsz azokon, akik kísértésbe estek. Úr Jézus, én kérlek mindazokért, akik ma nyújtják szívüket, kezüket, lényüket hozzád. Kérlek, Uram, azokért, akik kiáltanak hozzád lelkükben, megoldásért, hogy jöjj a te szabadításoddal. Kérlek, Uram, hogy adj nekik bátorságot ma úgy hazamenni és oda menni, ahova kell, a te vezetésed alapján. És azt is kérem, hogy ha nagyon nehéz a helyzet, rendeld ki azt a testvért, azt a segítőt, aki oda megy és segít ebben a helyzetben. És magasztalunk téged azért, hogy te vagy a mi legnagyobb békességszerzőnk. Köszönjük azt, hogy te magad segítsz nekünk, hogy te magad jössz velünk ezekre az útakra, mert nem a gyűlöletben és haragban gyönyörködsz te, hanem abban a szabadságban, amit szereztél nekünk ott a Golgotai kereszten. Áldunk, imádunk és dicsítünk téged ezért. Amen.
Yeah.